Advent második vasárnapján az ünnepi mise ószövetségi olvasmányát Izaiás próféta könyvéből vesszük. Vigasztaljátok meg népemet, vigasztaljátok meg, ezt mondja Istenetek. Szóljatok Jeruzsálem szívéhez, és kiáltsatok oda neki, véget ért szolgaságának ideje, bocsánatot nyert gonoszsága, hiszen kétszeresen sújtotta az Úr keze minden bűnéért. Egy hang kiált, készítsétek az utat az Úrnak a pusztában, egyengessétek Istenünk ösvényét, a sivatagon át. Minden völgy emelkedjék föl, minden hegy és halom süllyedjen alá. Ami egyenetlen, váljék egyenessé, és a sima úttá, ami göröngyös. Akkor megnyilvánul az Úr dicsősége, és meglátják azt mindenek. Igen, az Úr szája mondta ezt így. Menj fel egy magas hegyre, te, ki jó hírt viszel Sionnak. Emeld föl erősen hangodat, te, aki jó hírt viszel Jeruzsálemnek. Emeld föl hangodat, ne félj. Hirdesd Júda városainak, íme a ti istenetek. Isten az Úr, íme eljön hatalommal. Karjával mindent uralma alá vett. Vele van győzelmének jutalma, és színe előtt a bőséges zsákmány. Úgy legelteti nyáját, mint a pásztor, karjaiba veszi bárányait, ölében hordozza őket, az anyajuhokat pedig nagy gonddal vezeti. A Szentmise szentleckéje Szent Péter apostol második leveléből való. Szeretteim, főképp egy dolog ne kerülje el figyelmeteket, az, hogy egy nap az Úr előtt annyi, mint ezer év, ezer év pedig annyi, mint egy nap. Az Úr nem késik ígéretével, mint ahogyan némelyek késedelmesnek tartják, hanem türelemmel viseltetik irántatok, mert nem akarja, hogy valaki is elvesszen, hanem azt, hogy mindenki bűnbánatot tartson. Mint a tolvaj, úgy jön el az Úr napja. Ezen a napon az egek nagy robajjal elpusztulnak, az elemek a tűzhevétől fölbomlanak, a föld és ami rajta van, elenyészik. Mivel így minden elpusztul, minden tekintetben szentül és vallásosan kell élnetek, hiszen várjátok és siettetitek az Isten napjának eljövetelét, amikor is az egek lángba borulnak, és felbomlanak az elemek a tűzhevétől, megolvadnak. Mi az ő ígérete alapján új eget és új földet várunk, az igazságosság hazáját. Szeretteim, minthogy ezt várjuk, azon legyetek, hogy békességben, tisztán és fedhetetlenül találjon titeket. A Szentmise evangéliuma pedig Szent Márk könyvéből való, ennek a könyvnek a legelső mondatai, bevezető sorai, az első verstől, első fejezet első versétől tart egészen a 8. versig. Jézus Krisztus, az Isten fia evangéliumának kezdete. Izaiás próféta megírta, íme elküldöm követemet színed előtt, hogy előkészítse utadat. A pusztában kiáltónak szava, készítsétek el az Úr útját, tegyétek egyenessé ösvényeit. Jézus János ezért a pusztában hirdette a bűnbánat keresztségét, a bűnök bocsánatára. Kivonult hozzá Júdea, egész vidéke és Jeruzsálem minden lakója. Megvallották bűneiket, ő pedig megkeresztelte őket a Jordán folyóban. János teveszőrből készült ruhát viselt, csípőjét bőröv vette körül, sáskát és vadmézet evett, és hirdette, aki utánam jön, hatalmasabb nálam. Arra sem vagyok méltó, hogy lehajoljak, és a sarusziját megoldjam. Én vízzel keresztellek titeket, ő pedig szent lélekkel keresztel majd meg benneteket. Márk evangéliuma a legelső a négy evangélium közül, és talán éppen neki köszönhetjük, hogy a négy evangéliumot evangéliumként emlegetjük, a szó maga azt jelenti, hogy örömhír. De a műfaj megjelölés nem volt ez ismerős a Bibliában. Itt ennek a Márk evangéliumnak az eleje, ugye a cím szerepét tölti be, a héber könyveknek nem nagyon volt címük, hanem a kezdő szavuk vagy a kezdő soruk szerint emlegettük. Például a Mózes első könyvét úgy emlegették, hogy Berésít, vagyis kezdetben. Úgy kezdődik, hogy kezdetben teremtette Isten az eget és a földet. Ez a kezdetben, ez itt szintén megjelenik, és megjelenik az evangélium szó. Az evangéliumnak ez a kezdete. Úgyis a görögben, meg a indoeurópai nyelvekben a birtokviszonyban fordítva rendezik el a szavakat, mint a magyarban. Tehát ez az egész irat azzal a szóval kezdődik, hogy kezdet. A magyar azzal kezdi, hogy kinek, minek a kezdete, Jézus Krisztus Isten fia evangéliumának kezdete. A görög eredetiben kezdet az az első szó. Minek a kezdete? Azt is megmondja, az evangéliumnak a kezdete. Valami örömhírnek a kezdete, mert az evangélium örömhírt jelent. Talán jobban is tennénk, ha lefordítanánk itt, hogy Jézus Krisztus örömhírének kezdete. De ez az örömhír Jézusé. A mi magyar nyelvhasználatunkban Jézus Krisztus úgy szoktuk emlegetni, mintha egy vezetéknév meg egy keresztnév volna, hogy Nagy Péter, akkor Jézus Krisztus. De a zsidók nem használtak, olyan nevet használtak, hogy Jézus. Ez nem volt szokatlan, hogy valakit Jézusnak nevezenek. Krisztusként azt emlegették, aki majd eljön egyszer, és a Krisztus szó azt jelenti, hogy fölkent. Úgy is kellene talán magyarul mondani, hogy fölkent, vagy pedig inkább a zsidó változatát kellene használnunk, hogy a messiás, mert azt mi is érezzük, hogy valami rang megjelölés a Krisztussal kapcsolatban, ez nem annyira világos számunkra. Tehát azt is mondhatnánk ezt, hogy kezdete ez az evangéliumnak, amely Jézusról, a messiásról, az Isten fiáról szól. Vagy ez a kezdete az evangéliumnak, amelyet Jézus, a messiás, az Isten fia vitt végbe. Valami ilyesmi ez az első mondat. Nagyon ünnepélyes, méltó arra, hogy csak ugyan egy olyan első harangütés legyen. Az is érdekes, ugye, hogy a Ószövetségben, amint említettem, a Biblia legelső könyve kezdődik így, hogy kezdetben, csak ott egy cselekménnyel folytatja, hogy teremtette Isten az eget és a földet, vagy kezdetben megteremtette Isten az eget és a földet. És ugye a negyedik evangélium is így kezdődik, hogy ott is en arché, hogy kezdetben volt az ige, és Isten volt az ige, amikor a világot még meg se teremtette az Isten. Az ige már megvolt, és ez az ige ugyanaz, akit a Márk Jézusnak emleget, messiásnak mond, és az Isten fiának nevez. Róla szól az ő köztünk végbevitt munkásságát, idézi föl, foglalja össze ez a könyv, amelyik most itt elkezdődik. És ez nem Jézus születésével kezd, hanem ugye Izaiás prófétát idézi, egy bibliai idézettel. Izaiás próféta megírta, ime elküldöm követemet a színed előtt. Ez a követ lesz az, akit Jánosnak említ majd a Márk, keresztelő János. Felbukkan a semmiből. Más evangéliumokból olvashatjuk. A Lukács leírja azt is, hogy hogyan született a keresztelő, milyen családból származik. Márk ezzel nem törődik, hanem úgy nevezi meg, mint aki az olvasó előtt már talán ismerős, hogy János, a harmadik mondatban mondja, hogy János a pusztában hirdette a bűnbánat keresztségét, a bűnök bocsánatára. És a jelmondata lehetett ez az Izaiás mondat, hogy a pusztában kiáltónak ez a szava, készítsétek az Úr útját, tegyétek egyenessé ösvényeit. Ez az Úr, az a Krisztus, Jézus Krisztus, mi is szoktuk mondani, az Úr Jézus Krisztus, aki majd eljön, és akinek az útjait János is egyengeti. És arra biztatja a hozzáfordulókat, hogy bánják meg a bűneiket, mosakodjanak meg abban a vízben, amelyel ő most leönti őket, vagy amelyben megmeríti őket, tisztuljanak meg, hogy az Isten fiának érkezését, nyilvános működésének a kezdetét, de aztán ezt az egész nyilvános működést, hát ugye ilyen megtisztult lélekkel fogadják, és szegődjenek Jézus tanítványai közé. Nem én vagyok az igazi főszereplője annak a történetnek, amelyik most elkezdődik, és amelyik evangélium, örömhír lesz, hanem ő, akit még meg se nevezek, de akinek az útjait előkészítem azzal, hogy egy csomó embert, aki bűnbánatra indul a szavamra, azt megtisztítsam, várakozással töltsem be a szívüket, és figyelemmel, hogy akkor majd, amikor maga a Messiás megszólal, megjelenik, akkor felismerjék, oda gyűjjenek hozzá, és hallgassák, követői legyenek. Nekünk szól ez a bűnbánatra buzdító felszólítás, hogy szedjük össze magunkat, és figyeljünk. Mert igaz, hogy előttünk hát megszokott ünnepek újulnak meg, amelyek rég ismert eseményekre utalnak vissza, de maga Krisztus is eljön közénk, amikor a születését ünnepeljük, megszületik köztünk újra, és azután megszólít bennünket, és erre készülünk, és erre figyelmeztet, erre biztat bennünket is a keresztelő, akinek az alakját az evangélista elénk rajzolja. Mit is olvasunk róla, hogy teveszőrből készült ruhát viselt, cipőjét bőrön vette körül, sáskát és vadmézet evett. Vagyis nem emberek által elkészített táplálékot, nem ment el a közérbe, hogy megvegye a betevő falatját, vagy valami, hanem amit a természet kínált, azt ette. Hát nem nagyon bőségesen. Sáskát, vadmézet. A beduinok most is esznek még sáskát, és azután ugye azt a sivatagi világban is találnak, és hát a vadméz, az pedig ugye ehhez képest valami csemege, de biztos, hogy tápláló, és biztos, hogy megerősíti az embert, pláne, hogyha bőségesen talál. János az emberek függőségéből akar szabaddá lenni. Ne tartozzék senkinek se hálával, köszönettel, azért, hogy ruhát kap tőle, azért, hogy ennivalót készít neki. Az Istenre bízza magát, és az Istentől kapott, készen talált táplálékkal él. Nem elsősorban böjtölni akar, hanem a civilizációnak a rabságából kiszabadulni. És ez az ő kilépése a civilizált világból fölidézi a zsidók emlékezetébe azt a pillanatot, amikor az Ószövetség választott népe otthagyta Egyiptomot, ahol igaz, hogy rabszolga volt, de mégis eléggé bőségesen élt azokból a javakból, amelyekkel az egyiptomi élet bővelkedett, és elindult a sivatagba, ahol maga is, hát ilyen sanyarú táplálékra volt utalva, mannát kapott, meg fűrjeket sodort oda a szél, és azokkal élt, koplalnia kellett, de azért, hogy ne embereknek tartozzék hálával, köszönettel, hanem az Isten kezéből fogadja el, ami a megélhetéséhez szükséges, és egyedül Istennek tartozni köszönettel, hálával. Valami ilyesfajta belső függetlenséghez kellene eljutnunk az adventben, hogy Istenre nézünk. Persze, körülvesz a civilizáció, nem tesszük le a ruhánkat, nem böjtölünk mindenképpen, nem is a böjt a lényeges itt, hanem az, hogy ráeszméljünk arra, hogy nem emberi érdekek és elkötelezettségek hálójában élünk, hanem istenéi vagyunk, és ebből a hálóból, amely bennünket körülvesz, kényelmet is ad, de szolgasságba is tart. Ebből most ki akarunk szabadulni, hogy átérezzük azt, hogy istenéi vagyunk, és így bűnbánatot tartsunk, és azután így várjuk a karácsonyt, az ünnepet, amely Jézusnak a eljövetelét idézi föl, illetőleg hozza el közénk. Azt hirdette, aki utánam jön, hatalmasabb nálam. Arra se vagyok méltó, hogy sarulja szíját megoldjam. Ez az utána jövő, ez lesz Jézus, a Krisztus, a megváltó. Mintha maga sem tudná néven nevezni, aki utánam jön majd, és akit az Isten mutat meg, ugye, az nagyobb lesz nálam, és én az ő követésére készítelek föl benneteket. Nem azt akarom, hogy az én tanítványaim legyetek, hanem azt, hogy már előre elkészüljetek az ő érkezésére, fölismerjétek benne az Istennek ezt a minden hatalommal felruházott és mégis egyszerűségben megjelenő követét, és csatlakozzatok hozzá odaadóan, bizalommal, nyitott szívvel és örömmel. Arra sem vagyok méltó, hogy lehajoljak, és megoldjam a sarulya szíját. Én vízzel keresztellek titeket, ő meg szent lélekkel keresztel majd meg benneteket. Ugye a vízzel keresztelés szimbólum, a víz itt a belső bánatnak a jelölője, amelyel lemossa rólunk az Isten a vétkeinket. Ez még nem olyan, mint a keresztvíz, amelyel a Isten népéhez kapcsolódunk, majd az egyház életében is ez ennek a víznek a szerepe fontos lesz, még sokkal fontosabb, mint a keresztelő gyakorlatában. A gyónásban nem szoktunk megmosakodni, mikor a bűneinket meggyónjuk, de valami ilyesmit jelent itt ez a víz, a bűnbánatot, a belső megtisztulást, és ennél nagyobbat hoz el Jézus, mert ő a szent lelket hozza el. Ugye ez megint, a szent lélek nem olyan megfogható, mint a Jordán vize, amiből merített, vagy amiben bele nyomta a keresztelendőket a János, hogy aztán kiemelje őket belőle, mint akik újjászülettek, megfulladtak a vízben, újjászülettek, megtisztultak, és tisztán élnek mostantól fogva. De Jézus azt mondja, többet hoz, mint ő. Itt a mai evangéliumban még Jézus magát megjelenni nem látjuk, csak azt a várakozást, amelyet fölkelt a keresztelő a hozzáfordulókban, és bennünk is azt érezzük, hogy milyen is lesz ez az ember, aki ennél a markáns, vonzó és tiszteletet parancsoló alaknál is sokkal nagyobb. Ő ugye teveszőr köpenybe öltözött, és nagyon egyszerűen jelenik meg előttünk, és kérem szépen, ugye oda menjünk hozzá, hogy halljuk a haznak hangját, és arra utal, aki majd utána jön el, és nála nagyobb lesz, arra sem méltó ő, hogy a sarulya szíját megoldja, de majd eljön, és akkor nem vízzel keresztel, hanem szent lélekkel. Hát ugye, mi csak ugyan hiszünk abban, hogy Jézus elhozta a szent lelket, és azután, mikor megkeresztelkedtünk például, akkor kiárasztotta ránk a szent lelket. És ezt a szent lelket nem csak hajdan a keresztelésünkkor, amikor mi még nem is tudtuk felfogni, vagy nem is sejtettük, hogy mi történik velünk, hanem csak sírtunk egy kicsit, mert a víznek a meglepő nedvességét éreztünk, és talán megrémültünk tőle. De az, hogy szent lélekkel megkeresztelt minket Krisztus, az most felidéződik, és a maga teljes erejével ez a lélekben való megújulás, az az ünnepnek az ajándéka lesz. Ez a kereszteléskor kapott lélek, ez újra meg újra megérint bennünket, megtisztít a bűnbánat szentségében, a más szentségekben, az eukarisztiában is, amikor Krisztus testét vesszük magunkhoz, és azután akkor a lelkét is megosztja velünk valamiképpen természetesen. És amikor ünnepeljük az ő születését, megköszönjük őt újra, megszoktuk már, hogy velünk van, de most, mintha most jönne közénk, először olyan örömmel, olyan várakozással fogadjuk, és ajánljuk magunkat neki. Hát így készít föl a advent a karácsonyra, és nagyon fontos, hogy csak ugyan, ne csak úgy érezzük, hogy nekünk magunknak kell meglepnünk a szeretteinket, ránk bizottakat, szülők, a gyerekeiket, ismerősök, barátok, beteg, öreg ismerőseiket, akinek már nincsenek közelebbi rokonaik, hanem érezzük, lássuk, hogy az Isten hozzánk is odafordul az ünnep alkalmával, amikor a vele való találkozás ismét annak a megrendítő és fölemelő gazdagsága osztályrészünk lesz. Úgy készüljünk rá, hogy valóban így legyen.
Lelkiségi óránkban Jelenics István atya magyarázta a Szentírást. Thank you.